Most folytatódik a gólvonal. A magyar U21-es labdarúgó válogatott 4-1-es győzelmet ért el Bosznia-Hercegovina otthonában. A szarajevói sikerrel megszerezte a harmadik helyet az EB-selejtező csoportban.
Dajka László szövetségi edző együttese már az első percben megszerezte a vezetést Vécsei Bálint révén, majd a 18. percben Kleinheisler László növelte az előnyt. A találkozót a fordulást követően Bese Barnabás döntötte el, az MTK játékosa ugyanis az 51. és az 53. percben is betalált. A hazaiak, akik Pór Patrik kiállítása miatt a 60. perctől emberelőnyben futballoztak, 3 perccel a vége előtt szépítettek. A magyarok ezzel a 4-1-es győzelemmel a 100%-os spanyolok, illetve az osztrákok mögött a csoport harmadik helyén végeztek, megelőzték a bosnyákokat és az albánokat. Az már azonban korábban eldőlt, hogy a magyar együttes nem jut ki a jövő évi kontinens viadalra, így pedig a 2016-os riói olimpiára sem. Dajka László a meccs után azt mondta, hogy mindkét fél időt jól kezdte a csapat, és ezzel gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést. Szervezetten, fegyelmezetten futballoztak a játékosok, és ebben az arányban is megérdemelték a győzelmet, tette hozzá a szakember. Vécsei Bálint az MLS TV-nek nyilatkozva a bátor játék fontosságát emelte ki a találkozó után.
Mi domináltunk az első félidő elején, rúgtunk ebből két gólt, bátran letámadtuk őket, meg is voltak utána kicsit zavarodva. Kicsit visszaálltunk az első félidő végén, de kijöttünk a másik félidő, és ugyanilyen bátran elkezdtünk játszani. Még két gólt tudtunk szerezni. Én nagyon örülök, hogy a csapat tényleg ilyen bátran felvállalta a játékot, és tudtunk nyerni. Nagyon nagy győzelem, úgy gondolom, hiszen a pálya sem volt alkalmas arra, hogy mindig játékkal lehessen, és az inkább nekik kedvezett, hiszen a két csatárokat arra használták, hogy hosszú labdákkal megtartva, abból indítják az akcióinkat. Nekünk kicsit nehezebb volt ebből építkezni, de szerintem jól megoldottuk.
Nem történt komolyabb meglepetés, az élvonalbeli csapatok tovább jutottak a Magyar Kupa második fordulójából. Mivel az összes NB1-es csapat tovább jutott, a hétfői sorsolást 13 első osztályú, 9 másodosztályú, 8 NB3-as és 2 megyei első osztályú csapat várhatja.
A szerdai játéknapon a Kecskemét hátrányba került ugyan Zalaegerszegen, de sikerült fordítania, és 3-2-re megnyerte a mérkőzést. A Győr Putnokra látogatott, és nem volt könnyű dolga a lelkes hazaiak ellen. Végül Marek Strestik duplájával és Pátkai Máté góljával 3-1-re nyert. A haladás a szünetben még 0-0-ra állt Fertő Szent Miklóson, de a fordulás után magára talált a csapat, és 7-0-ra megnyerte a találkozót. A Ferencváros sem tudott gólt szerezni az első félidőben a Vecsés ellen, de a második játékrészben érvényesült a két csapat közti tudásbeli különbség. A Fradi végül Böde Dániel mesterhármasával, illetve Laud Busai és Kukorozovics találataival 6-1-re győzött. A Diósgyőr 4, a Debrecen 6 a Videóton, és a Nyíregyháza pedig 8 góllal bizonyította nagyobb tudását ellenfelével szemben. Az eredmények: Kunszállás Videóton 0-8, Győrsövényház Nyíregyháza 0-8, Iváncsa Diósgyőr 0-4, Szeol Pécs 1-4 és Mórahalom Debrecen 0-6. Kedden az Újpest 13 gólt szerezve győzött a megyei harmadosztályban szereplő Hímesháza vendégeként. A Lilafehéreken kívül pályára lépett másik három élvonalbeli együttes, a Honvéd, az MTK és a Puskás Akadémia is. Az eredmények: Felsőtárkány Honvéd 0-1, Tevel MTK 2-7, Hímesháza Újpest 0-13, Orosháza Puskás Akadémia 1-5. Ebben a fordulóban az összes NB1-es csapat tovább jutott, így a hétfői sorsolást 13 élvonalbeli, 9 másodosztályú, 8 NB3-as és 2 megyei első osztályú csapat várhatja. A továbbjutás a következő körben is egy meccsen dől el. A sorsolás menete azonban annyit változik, hogy már nem lesz kiemelés, vagyis könnyen előfordulhat, hogy több NB1-es rangadó is lesz a harmadik fordulóban.
Taróczi Balázs wimbledoni párosbajnok szerint az amerikai nyílt teniszbajnokságot megnyerő horvát Marin Cilic játéka sokat fejlődött az elmúlt időszakban, amióta a korábbi klasszis Goran Ivanisevic az edzője. Taróczi Balázs kiemelte, hogy a US Open utolsó fordulóiban Cilic ellenállhatatlanul játszott. A korábbi párosbajnok arról is beszélt, hogy a babos tíme, a Krisztina Mladenovic kettősnek megvan az esélye arra, hogy kijusson a páros világbajnokságra, de babos tímeának az egyes versenyeken is jól kell szerepelnie.
Valószínűleg Djokovicot Nishikori kívül senki nem tudta volna legyőzni. Tehát én azt hiszem, hogy az a nagyobb bravúr Djokovicot legyőzni. Mind a kettőknek a korábbi fordulókban volt óriási mérkőzés, amikor vesztett állásból fordították meg a meccseket. Az nagyon nagy bravúr szerintem, és ez egy különösen extra teljesítmény Cilictől, hogy a utolsó három fordulóban játszmát sem veszített. Ez nagyon ritka. Tehát az, hogy valaki, pláne így, hogy 14. kiemelt a 8-ban, az elődöntőben és a döntőben sem veszít szettet, ez káprázatos teljesítmény, és ez inkább megérdemelté, hogy ő lett az idei bajnok, hogy ennyire simán tudta megnyerni az utolsó fordulóban a mérkőzéseit.
Ugye hát azt lehet Csilicsről tudni, hogy az ő edzője Goran Ivanisevic, a korábbi világklasszis, aki az utolsó horvát Grand Slam sikert ért el 2001-ben Wimbledonban. Az ő kezenyoma mennyire látszik Csilics játékán?
Nagyon. Tehát, hogy Csilics nagyon jó játékos volt, azt lehetett tudni, hogy már nagyon régóta, annak ellenére csak 25 éves, nagyon régóta ott van a közvetlen élmezőnyben, de azért a Masters-re még bejutni nem tudott. Az érdekesség az, hogy Csilics nevelő edzője, mondhatjuk úgy, az Goran Ivanisevicnek az edzője, akivel Ivanisevic a legtöbb sikerét elérte, Bob Brett volt. Ez a Bob Brett aztán 2 évvel ezelőtt abba hagyta a utazást és edzősködést, feltehetőleg többek között azért, mert nem tudott többet kihozni Csilicsből, mint amennyit addig kihozott belőle. Csilics megállt a fejlődésben, és aztán idén év eleje óta dolgoznak együtt, vagy tavaly év vége óta, és óriási, hogy mit fejlődött. Ez elsősorban játék felfogásban és önbizalomban látszik, tehát sokkal gyorsabb labdameneteket játszik, nem akar hosszabb labdameneteket játszani, bízik önmagában és az ütéseiben, és hát a szervája az káprázatos volt, az is biztos, hogy elsősorban önbizalomra volt szükség, hogy higgyen, hogy merjen nehéz helyzetekben is átszokarat ütni, illetve azt megpróbálni ütni, tehát nem biztonsági szervákat ütni. Goran Ivanisevic nagyon büszke lehet magára, mert rövid idő alatt óriásit lépett előre már itt Csilics.
Kérdezném a 85-ös wimbledoni párosbajnokot egy nagyon sikeres magyar páros versenyzőről, Babos Tímeáról. Quebecben menettel Babos Tímea és párja Krisztina Mladenovic. Az eddigi páros szerepléseiket tekintve mennyire elérhető számukra akár a páros világbajnokság?
Úgy tűnik, hogy elérhető, hiszen ezért Babos Tími ezért döntött úgy, mert megcélozták, hogy bejussanak a páros világbajnokság mezőnyébe, hogy egyesben, hogy olyan versenyeken is elindul, ahol egyesben nem tud játszani, és csak páros játszik, ami fiatal korban egy elég. Nem is rizikós, de érdekes döntés és vállalkozás. Annyiban megértem, hogy tényleg ez egy óriási lehetőség a nagy wimbledoni sikere után, hogy ezt az év végén egy páros világbajnoki jó szerepléssel tudják meghálálni tulajdonképpen, de azt gondolom, hogy a látva például a wimbledoni páros döntőt, hogy van lehetőségük, hiszen egy olyan olasz párostól kaptak ki a döntőben, akit nyugodtan meg is verettek volna, hiszen nem szerváltak olyan nagyon jól az ellenfelek. Most láttam a US Open-on a két Williams elleni mérkőzésüket, nagyon-nagyon jól játszottak, és nagyon kicsi múlott, hogy nyerjenek, úgyhogy megvan az esély. Tehát a női párosban azért azt hiszem, hogy nincs egy ilyen kiemelkedő kettős, mint amilyen mondjuk a Bryan testvérek a férfiaknál, akik ellen majd hogy nem feltett kézzel mennek az ellenfelek mérkőzésre. Úgyhogy megvan az esély, ugyanúgy arra, ahogy más versenyen is korábban kikapjanak, de megvan az esély, hogy a legjobbak, tehát a bejussanak a Masters-re, és ott már akármi történhet.
Taróczi Balázs, korábbi wimbledoni párosbajnok teniszezőt hallották. 1991 óta vezette a Ferrari céget Luca di Montezemolo, aki szerdán jelentette be, hogy távozik az elnöki székből. Az autosport legendájának pályafutását Domonics András foglalta össze.
Luca di Montezemolo 1973-ban a Fiattól érkezve csatlakozott a Ferrari alakulatához, előbb Enzo Ferrari asszisztenseként, majd 1974-től az istálló menedzsereként. Ebben az időszakban a Formula 1-es alakulat 2 világbajnoki címet szerzett Niki Laudával. Luca di Montezemolo ezt követően visszatért a Fiat égisze alá. A Formula 1 világa akkor figyel fel rá újra, amikor az 1990-es olaszországi labdarúgó világbajnokság egyik főszervezőjeként tette le névjegyét. 1991-ben ő váltotta Gianni Agnellit a Ferrari elnöki székében.
1991 diventa presidente della Ferrari Luca Corbero di Montezemolo.
Ő szerződtette az istálóhoz Jean Todt, és fontos szerepe volt Michael Schumacher megszerzésében.
Il tedesco Schumacher correrà con la Ferrari. Il contratto che lega il campione del mondo alla scuderia di Maranello è biennale.
Az istálló 2000 és 2004 között zsinórban 5 egyéni világbajnoki címet szerzett a német versenyzővel, és 1999 és 2004 között 6-szor lettek csapatvilágbajnokok. A sikerek Schumacher első visszavonulása után is folytatódtak. 2007-ben Kimi Räikkönen nyert egyéni világbajnoki címet, azóta azonban a scuderia nem végzett a ponttáblázat élén. Hiába szerződtették le Fernando Alonsót, majd ismét Kimi Räikkönent, a sikerek elmaradtak. Idén, 1993 óta először úgy tűnik, versenyt sem tud nyerni a csapat a Formula 1-ben. Montezemolo az évad első felében menesztette a csapatvezető Stefano Domenicalit, de egyelőre az új vezető Marco Mattiacci sem tudott sokat lendíteni az istáló szekerén. Luca di Montezemolo távozását azzal indokolta, hogy a Fiat csoport amerikai tőzsdei bevezetése azt igényli, hogy a társaság egy kézben legyen. Utódja a Ferrari élén így a Fiat vezérigazgatója Sergio Marchionne lesz.
A következő versenyhétvégétől kezdve korlátozzák a rádiós kommunikációt a Formula 1-ben. A csapatok ezentúl nem adhatnak teljesítménynövelő javaslatokat a pilótáknak. Weber Gábor szakkommentátorral Farkas Dávid beszélgetett.
Kíváncsian várom, hogy mi fog változni, mert elméletileg az elvel együtt értek, az elvet értem, ami alapján megpróbálják megszűrni azt, hogy a rádión keresztül menet közben segítsék a versenyzőket a vezetésben, tehát hogy hol melyik kanyarban gyorsuljanak, vagy hogy mit vernek, jobban fékezhetnek esetleg később. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ennek a megvalósítása azért az sokkal nehezebb lesz, mint azt ugye első blikre bárki is gondolja. Eleve rengeteg kódolt üzenet, vagy fél kódolt üzenet hagyja a mérnökök száját, vagy a versenyzőket is menet közben. Most ezt egy picit tovább bonyolítani nekik, nem más semmiből, viszont ezt elmérni, hogy ez valóban mit jelenthet, hiszen ha eddig annyit mondott egy mérnök, hogy betesznek a négyes kanyarban, vesztesz időt, a 6-osban, a 8-osban gyorsabb, vagy a több, mint az egál, akkor most elég, ha csak annyit mondott, hogy 2-es, 4-es, piros, 6-os, 8-os, zöld, és akkor utána mondja meg annak, hogy ez arra vonatkozott, vagy másra. Tehát azért sok minden van ezzel, de szóval vannak itt olyan szürke zónák, amiket elég nehéz eldönteni, hogy az autó, vagy a versenyző teljesítményhez tesz hozzá, vagy pedig pusztán csak a megbízhatóságot növeli.
Mennyit segítettek egyébként a véleményed szerint eddig ezek a féle utasítások, javaslatok?
Ezek a jéghegycsúcs, vagy azt mondom, hogy a habatortán, tehát azért a vezetés, meg önmagában az autó irányítását, az, hogy hogy megy, azt nem a mérnök mondja, mert a versenyző sokkal jobban tudja, sokkal jobban érzi. A mérnöknek nagyon kicsi fogalma van arra, hogy mégis mi az, ami történik. Mégis nagyon pontosan tudja, hogy mi az, amit lát az adatokból, mi az, amit pontosan lát a görbékből. Ennek ellenére ő nem tudná ezt vezetésbe áthelyezni, ezt csak a versenyző tudja megtenni. Az utolsó század másodpercekről beszélünk, tehát mindenhol néhány század másodperc az, amit ilyen plusz extrákkal el lehet érni. Arra nem beszél, hogy ezek azok a dolgok, amiket egyébként egy-egy menet között, vagy egyik napra a másikra, rengeteget elemeznek a versenyzők a mérnökökkel. Tehát amúgy is tudják, hogy hol lehet még menni. Pontosan látják ők is ezek az autókat, de amikor menet közben bentülnek az autóba, akkor kapnak egy megerősítést, akkor gyorsabb az a tanulási folyamat, vagy az alkalmazkodási folyamat. De még egyszer mondom, hogy század másodpercekről, vagy ezer másodpercekről beszélünk, nem arról, hogy valaki itt most óriás tizedeket fog találni, nem is erről a szintről beszélünk a Forma 1 esetében.
Weber Gábor, Formula 1-es szakkommentátort hallották. Ezzel pedig véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Addig is meghallgathatják, vagy letölthetik műsorainkat az inforadio.hu internetes oldalon. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.